Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, továbbra is a Világszámot hallják itt az Inforádióban, kis Robert Richard vagyok. Hallottam egy izgalmas történetet, legendát Laosban. Állítólag, amikor az egyik magyar diplomata ide látogatott, akkor megnézte, hogy hova kell menni, és hát akkor gyorsan kocsiba is szállt, hogy a fővárosba felkeresse a kirendelési helyét. Aztán átszáguldott Vientianen, gyakorlatilag már jóval később vette észre, hogy elhagyta a települést, ahová indult. Hát az biztos, hogy Vientiane, vagy Vientiane, attól függ, hogy hogy ejtjük, nem egy New York, és az egyik utikönyv úgy is fogalmaz, hogy kiváló menedék a modern világ zaklatott ritmusából kiszakadni vágyóknak. Hát ezt úgy fordíthatnánk le egy átlagos turista nyelvére, hogy azért hozni kell olvasni valót, vagy pedig mindig legyen nálunk az okostelefonunk. De Laoszt kétféleképpen lehet felfedezni, és azoknak, akik tényleg azt várják, hogy majd dübörög az élet, mint Bangkokban, azoknak csalódást fog jelenteni, akik pedig imádják a gyönyörű természeti kincseket, a rizsföldek látványát, a nyugodt életet, és egy picit furcsa történelmi izgalmas alakulatra kíváncsiak, hát azok rendkívül érdekesnek tartják majd Laoszt. A fővárosban tényleg minden egy kicsit le van lassulva. Kétszer háromsávos központi utat képzeljenek el, és hát gyakorlatilag itt néha elporoszkál pár tuktuk. Gyakorlatilag Tájföldön meg itt óriási dugó lenne, és jobbra-balra cikkáznának a motorosok, stb. Itt a szuvenírárusoknál néha-néha feltűnik pár turista, de hát nincsen az a hatalmas nagy turista áradat. Azért a szállodák előtt várakozó taxisok mindig remek programot ígérnek az ide látogatóknak egy órában. Hozzáteszem, a főváros nem feltétlenül a legnagyobb nevezetességeknek a gyűjtőhelye Laoszban. Sokan a relatív közeli másik nagyvárost keresik fel, de gyakorlatilag azért a hivatalos propaganda szerint ez a leglátogatottabb város. Minden esetre a buddhista templomokat nézegetik itt főleg a vendégek, és mellette a szocialista Laosz emlékhelyeit. A hivatalos propaganda az 1992-ben elhunyt vezér és ideológus dicsőtetteit hirdeti. A pártmúzeumban például megtekinthetjük a szemüvegét, a vérnyomásmérőjét, a szandáját, a rádióját, a tollasütőjét és azokat a pingpongütőket, amelyeket a legtöbbször használt. Az épület aulájában persze ott van egy aranyszobor, a falakon fotók. Az egykori vezető mellett a központi bizottság tagjait is bemutatják. Soha nem felejtem el, hogy amikor ott voltam, akkor egy egyetemista csoport érkezett az épületbe, és gyakorlatilag a kísérő hát ilyen hihetetlen hosszú szöveget tudott minden egyes fényképnél mesélni, és a tudnivalókat a hallgatók rögzítették a mobillal, tehát mindenki elővette, és szépen felvette a készülék memóriájába az összes elhangzott szót, hát egy se vesszen kárba. A múzeumban láthatunk még tipikus laoszi házat, és az ország fő termékeit, a gyógyszerek és az ékszerek az, amelyeket nagy számban ki is visznek eladni más országokba Laoszból. Az osztályharc főbb állomásai, ilyen termet is találunk a múzeumban, és a végső győzelemre egy szárnyas bomba is utal. A Laoszi Nemzeti Múzeum szintén a turisták által látogatott hely. Le kell adni a kamerát, a fényképezőgépet, hát manapság már ugye mobillal fotózgatunk, úgyhogy ez szerintem felesleges, de hát amúgy sem kéne agyon használni a masinákat. Itt is a szokásos törött cserépdarab, korsó, kombó azért megtalálható, de mellette Laosz történetét is bemutatják, a dinóknál kezdik, a nagy győzelemmel fejezik be. És van a Néphadsereg múzeuma. Tényleg csináltam ilyen múzeum túrát Laoszba, azért tudom ennyire, mert hát mivel mondom, hogy Vientiane nem feltétlenül az a hiperimpulzív város, hát időm volt, mint tenger, úgyhogy minden múzeumot megnéztem, ami valamelyest is szóra érdemes. Hát a Néphadsereg múzeuma az lényegében a 20. századi fegyverek pompás gyűjteménye, és az épület előtt is egy tank áll, van egy helikopter, meg van egy két fedeles gép. Előttük pedig találunk egy lokátort, mögöttük pedig egy messzehordó ágyút. Mielőtt belépünk a Laoszi Néphadsereg múzeumába, felírják az adatainkat, és hát kérdezik, hogy honnan jöttünk, meg is nézik a kis papírkánkon, és érdekes, hogy amikor megnézték, hogy Magyarországról jöttünk, hát akkor megkönnyebbültek. Nem tudom, hogy ez miért volt fontos, hogyha mondjuk amerikaiak lettünk volna, akkor nem tudom, riasztják az elhárítást, nehogy titokban lefotózzam a dobtáros géppisztolyt. Minden esetre az adatrögzítésen túl kedvesek, engedékenyek voltak az őrök, úgyhogy egy rossz szavam nem lehet. Megérintettem az egyik tank lövegtornyát, és hát tényleg, mivel hogy nem voltak sokan a múzeumban, azért, ha nem is azt mondom, hogy trollkodtam én a pompás helyen, de azért tényleg érdekeltek ezek a 20. századi fegyverek. A vigyázó katona udvariasan elfordult, úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy minden rendben volt. Hozzáteszem, hogy ha a jármű kibírta a franciák elleni háborút, akkor valószínűleg egy tanknak ettől igazán nem lesz baja, de hát nem is szóltak érte. Az egyik múzeumban egy brutális képet láttam Laosban. A függetlenségért folytatott küzdelem idején, a leírás szerint legalábbis, a külföldi katonák laoszi gyerekeket szakítottak el az anyjuktól, majd a laoszi gyerekeket beledobálták őket egy kútba. Nem tudom, hogy történt-e ilyen a valóságban, vagy csak propaganda eszköz, de az biztos, hogy a kép borzasztó látvány. A franciák 1893-ban foglalták el a területet, ahol egyébként az első század közepétől élnek lao törzsek. Megszokhatták már, hogy valaki mindig uralkodik felettük, mert hol a kmerek, hol a tájok, hol a vietnámiak csatolták magukhoz a Mékong folyónak ezt a vidékét. Volt egy nagyon rövid időszak, akkor kikiáltották a Millió Elefánt Laoszi Királyságát, ez volt a hivatalos elnevezése, de egyébként szinte állandó küzdelem volt az egyébként békésnek mondott laók élete. A franciákat aztán elkergették a II. Világháború idején a japánok, majd 1946-ban visszajöttek a franciák. Ezt követően a laoszi kommunisták fellázadtak a gyarmatosítók ellen. Kompromisszumként a nyugat megengedte az önállóságot, de királyság formájában, ugyanis féltek attól, hogy nehogy újabb szovjet barát állam szülessen, úgyhogy megalakult a laoszi királyság, és független lett Franciaországtól. Igen, ám csak, hogy a vietnámi háború idején erőre kaptak a kommunisták, és hát a vietnámiak is segédkeztek, nem is keveset a laosziaknak, úgyhogy legyőzték a királyi csapatokat a kommunista lázadók. A korábbi uralkodót és az egész családját átnevelő táborba küldték, de nem volt a projekt sikeres, meghaltak itt valamennyien később. Ma is csak egy párt létezik, a Laoszi Népi Forradalmi Párt, és a szocializmus könnyedebb formáját próbálják építgetni. Az egykori királyság nem véletlenül viselte a Millió Elefánt nevet. Laosz területén ma is ormányosok élnek, még szabadon is van állítólag sok-sok, de több ezret munkára fogtak be. 5 milliós országot képzeljenek el, és elvileg mindenki dolgozik. A legtöbben a rizsföldeken, amelyeket bivajok segítségével művelnek. Én is kipróbáltam itt a rizsvetést, amikor ugyanis a keményre döngölt vörös földúton autóztunk, volt egy sofőr, akit egyébként így felfogadtam, hogy ide-oda vigyen el. Hozzáteszem, vizesésekhez akartam elmenni, mert mondták, hogy ott vannak a híres laoszi vizesések, hát gyakorlatilag száraz évszak volt, és hát teljesen madárnak nézett, én csak erősködtem, és hát tényleg gyakorlatilag a vizesés majd, hogy nem kiszáradt, úgyhogy azon kívül, hogy egy árválkodott ott egy csónak, nem volt túlságosan impulzív élmény, de minden esetre az odavezető út maga érdekes volt, tehát mondom, nem is volt rendes, komoly műút, hanem keményre döngölt vörös földút volt, és balra láttuk, hogy vetnek, ami egyébként azt jelentette, hogy nagyjából 50 fiatal hihetetlen sebességgel dolgozott a vizes földön, és tényleg mentek, szórták nagyon gyorsan, tehát nem volt itt ilyen kávészünet, kimegyek cigizni, stb. És megálltunk, mondtam, hogy szeretném ezt mindenképpen lefotózni, kiszálltam az autóból, erre mind az 50-en abba hagyták a munkát, és elkezdtek engem bámulni. Aztán én a munkások felé intettem, erre valamennyien felé intettek. És hát tényleg úgy éreztem magam, mint Dr. Livingstone Afrikában, biztos, hogy errefelé nem sok turista járhatott. Aztán bementem a fiatalokhoz, és próbáltam beszélgetni, hát igazából kicsi sikerrel, de vetettem egy kicsit, mert gondoltam, hogy kipróbálom, hogy kell elszórni a rizst, hogy ebbe is azért tanult legyek, és hát gyakorlatilag úgy figyeltek, mintha a Terminátor érkezett volna meg személyesen, de rendkívül kedvesek és barátságosak voltak, úgyhogy egészen elérzékenyültem. Amikor aztán tovább haladtunk, akkor a vizesésekhez is végül is eljutottunk, de mint mondtam, hogy itt gyakorlatilag kiszáradt volt mindegyik, hiszen az esős évszakba kellett volna eljönnöm. Az étkezésekről korán sem voltak olyan gasztroélményeim, mint Thaiföldön, ahol az egyik oldalon kipróbáltam azt is, hogy milyen, amikor alaposan elcsapom a hasamat az utcai étkezdébe, meg azt is, hogy milyen fantasztikusan modern, csillivili, szuperluxus étkezdék vannak Bangkokban, vagy milyen mondjuk a Red Sky, ahonnan egész Bangkok fényeit lehet látni, a 16 milliós metropolis ott van a lábunk alatt. Tehát sok mindent kipróbáltam ott, már hát ehhez képest az egyik közepesen menőnek mondott laoszi étteremben gyakorlatilag olyan volt a kiszolgálás, hogy előszörre nekem úgy tűnt, mintha már előtte valaki falatozott volna abból a csirkéből. Hát remélem, hogy csak beképzeltem magamnak, mindenesetre elég undorító volt. Akkor voltam olyan helyen, ahol pedig a kis abroszt, tudják, amit mindig így magunk elé kellene tenni, hát ott nem mosták ki rendesen, és még foltos volt az egyik vége. Szóval nem voltak túl jó tapasztalataim. Ugyanakkor meg a vidéki területeken pedig gyakorlatilag friss gyümölcsöket, zöldségeket falatozhattam, és ott minden rendben volt, úgyhogy ez a kép is vegyes. Életemben először Laoszban láttam olyan mobiltelefont, ami több SIM-kártyás volt, hogy tudják menet közben is váltogatni, és ezt a laoszi piacon árusították, ahol gyakorlatilag ilyen hétköznapi kellékből mindent lehetett kapni, az egérfogótól kezdve az akasztóig, nagy élmény volt ide eljutni. Hölgyeim és uraim, hamarosan folytatjuk a műsort, mégpedig Kambodzsába látogatunk el, megnézzük a híres angkori templomokat, azt is, hogy vajon Kambodzsába mit érdemes enni, inni, mire kell vigyázni, hogyan lehet oda eljutni könnyen, egyszerűen. Érdemes ezt tehát velem tartaniuk az elkövetkezendő fél órában is.